Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet ezen a vasárnap délelőttön. Legyen áldása Isten tiszteleteinken, amit közösen töltünk, és azon túl is a nap további részében, rész óráiban. Egy ószövetség igét fogunk olvasni, testvérek, Királyok első könyve 17. fejezet, 17. versétől kezdődően. Illés próféta történet sorozatának egy epizódja ez. Tehát Királyok első könyve 17. rész, 17. versén kezdjük el olvasni az igét. Tehát Királyok első könyve 17. rész, 17. verstől így szól az ige. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki, add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés. Nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hadd kezdjem egy kicsit általánosabb gondolatokkal, hogy megint kifejezzem, újra csak kifejezzem a csodálatomat a Szentírás vonatkozásában. Tényleg egyre inkább csodálom ezt a kijelentést, Isten szavát, a Bibliát. Most mi ébresztette ezt fel bennem? Tulajdonképpen egy kérdés ebből a történetből, hogy lehetséges-e azt mondani, hogy egy 3,5 évig tartó szárasság, abban egy özvegyasszony a gyerekével, az ő történetük, az ő életeseményeik, az ő tragédiájuk, mert az éhínség is az volt, aztán jött ugyan egy megtartás, de a gyermeknek a halála, és mindaz, ami így végigmegy, ez az Isten szava. Egy özvegyasszony aszályban átélt életfolyamata az Isten szava hozzánk? Hát igen. És még hány ilyen történet van? Jelentéktelen egyszerű emberek Isten munkáját tapasztalják, és Istennek ez lett a szava hozzánk. Ahogy ő dolgozik, ahogy ő munkálkodik az emberek életében, az az ő szava. Persze ez leíratott, és a lélek által ikletve megmaradt számunkra, és így lett az ő beszéde a mi irányunkba és a mindenkor élő embereknek. És így jött a kérdés, testvérek, már is egy alkalmazásra, egy értelmezésre, hogy lehet ma az életünk az Isten szava? Lehet ma a mi átélésünk, megtapasztalásunk, megnyilvánulásunk, az arról mondott bizonyságtétel, vagy akár szó nélkül is a megélt valóság az Istennek a embereket megszólító beszéde? Mindenképpen. Tehát a mi életünk is lehet az Isten szava, amin keresztül embereket elér, megérint, kíváncsiságot ébreszt. És hogy ezt végig gondoltam, eszembe jutott, és meg is kerestem, nem tudom, melyik nap olvastam egy áhítatos oldalon, ez konkrétan a Napi Remény áhítatos oldal, egy érdekes gondolatot. Így szól, az emberek addig nem fognak Jézusban bízni, amíg nem bíznak benned. Azt nem szokták megkérdezni tőlem, írja Rick Warren, ő írja, ő szerkeszti ezt az oldalt, hogy a Biblia hitelese. Azt akarják látni, hogy én hiteles vagyok-e. Tisztességesen, becsületesen élek. Szelíd és kedves vagyok. Szerető szívű vagyok. Együttérző vagyok. Ha az embereknek tetszik, amit látnak benned és az életedben, akkor hallgatni fognak arra, amit mondasz. Nagyon érdekes volt a címe, hogy az emberek addig nem bíznak Jézusban, míg nem tudnak bízni benned. És most így ez egy egybecsengés volt, hogy a sareptai özvegy asszony élete az Isten szava, és ez az áhítatos oldal is ezt erősíti, hogy a mi életünk és az Isten szava megérintő kijelentés lehet. Figyeljünk erre, hogy az élet, amit élünk, az tényleg Isten csodálatos eszköze lehet az emberek megérintésében. Szeretnék röviden így felidézni néhány dolgot arról a korszakról, amikor játszódik ez az esemény. Izraelnek egy különleges időszaka ez, de mondhatnánk azt is, hogy az egész világtörténelemnek egy érdekes időszaka az asszály tekintetében, de Izraelre nézve mit tudunk, Akháb vagy Aháb király uralkodik ebben az időszakban, és kicsit utána néztem, hogy milyen volt ez a korszak, 22 évig uralkodott a Biblia írása szerint. És nagyon érdekes, hogy a történelmi, gazdasági, tudományos megközelítés a következőt mondja Akháb uralkodásáról. Jelentős politikus volt, akinek uralkodása alatt nagy arányú építkezések folytak, az ország katonailag és kereskedelmileg is sokat fejlődött. Politikai, gazdasági, kereskedelmi szempontból egy kiemelkedő időszak. És ha bibliaolvasó személyekhez szól egy kérdés, hogy mi mit mondunk Akháb időszakáról, Akháb uralkodásának a korszakáról, csak ha egyszerű jellemzést kell bibliai értelemben, pozitív vagy negatív? Negatív. Ez egy nagyon érdekes üzenet, testvérek, hogy van egy nagyon sokféle szempontból elismert munkásság, gazdasági, politikai, nemzetközi kapcsolatok és így tovább tekintetében nagyon értékes tevékenység, és a Szentírás mégis azt mondja, hogy nem tetszett az Istennek. És pont egyfajta diplomáciai fogás, ugye Akháb egy szírofőníciai királynak a lányát vette el, akit úgy hívtak, hogy Jézabel. És ő hozta magával a Baál kultuszt, a Baál imádatot, és elég rámenősen terjesztette ezt egészen annyira, hogy majd a történet végén, Illés történetének a végén 430 Baál pappal áll szemben, és úgy tűnik, hogy Izrael istenének nincsenek is már szolgái, csak egyedül Illés. Persze aztán kiderül, hogy vannak még néhányan. Miért kell ezt a történetet így látni? Mert ennek is van egy üzenete. Lehet, hogy valami nagyon jónak tűnik a emberi értékelések szerint. Tehát ez a korszak, ez nagyszerű volt. Építkezések zajlottak, fejlődés volt. Mai szempontból nézve hatalmas beruházások történtek, GDP emelkedés, és így tovább, ugye ez az össznemzeti jövedelem. Mégis 3,5 aszállyal, fél év aszállyal sújtja Isten. Figyelmeztetésül Isten az ő népét. Felmerült a kérdés bennem, hogy elég csak a látható eredmények alapján értékelni egy népet, egy országot, egy uralkodást, egy királynak a tevékenységét. És azt kell belátni, testvérek, hogy nem. Nagyon sokat számít, hogy tényleg mennyire él az elkötelezettség, az odaszánás az élő Isten felé. És ugye nagyon sok apró szálat lehetne még kibontani, hogy akkor is lehet egy uralkodás sikeres, ha nincs mögötte Isten. Akkor is lehetnek felmutatható eredmények, hogyha nincs ott az Istennek a tetszése. Nagyon összetett kérdés. De menjünk tovább a történet lényege felé. Ehhez is egy kis előzményt hadd mondjak. Isten elküldi Illést, és egy nagyon furcsa küldetéssel indul az ő szolgálata. Odaáll a király elé, és azt mondja, hogy itt ebben az országban nem lesz ezentúl eső, csak az én szavamra. Csak ha ő kéri Istentől. És tulajdonképpen elkezdődik egy hosszú aszályos időszak. 3,5 évig tart, erre még Jézus Krisztus is utal, majd fogom idézni is az ő szavait. 3,5 év. Mindig beleborzongok, amikor ezt olvasom. Ugye mi csak egy néhány hónapos aszályt éltünk át tavaly. És milyen eredményei voltak annak? De aztán jött az őszi eső, tavaszi, hála Istennek, most is van, bőven 3,5 év. Micsoda reménytelenség, kilátástalanság, éhezés alakulhatott ki akkor? Mit élhetett meg a próféta, bár most nem annyira ő a főszereplő, hogy hát Istenem, erre hívtál? Nem véletlenül bújtatta Isten őt, rejtette az emberek elől. Először egy patak mellett, kerít patak mellett, patakból ivott hollók megvitték neki a kenyeret és a húst, aztán kiszáradt a patak, új gondoskodást kellett Istennek, és elküldi külföldre, ma így mondanánk, ugyanis Sarepta az nem Izrael földjén van, hanem fent ott, pont onnan, ott azon a vidéken, ahonnan Jézabel származik. Ha valaki térképet néz, nagyon érdekes, a palesztina Jézus korába térképen lehet megtalálni, az ószövetségi térképeken, nem a Biblia hátuljában. Fent Tírus és Szidon között van Sarepta, egy földközi tengeri parti város. Isten oda küldi el Illést, hogy ott majd egy özvegyasszony gondoskodásában tartalak meg. Elmegy tehát oda, és egy tartós csoda zajlik, aminek persze van egy kezdete. A marék liszt meg a kicsi olaj a korsóban az elég. Hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül. Nem tudjuk, hogy mennyi idő ez, de valószínű, hogy az aszálynak a nagy részében zajlik ez. Elfogyhatatlannak tűnik a liszt és az olaj. És addig, amíg Isten nem adott esőt, addig nagy valószínűséggel ez meg is történt. Isten kiválasztotta ezt az asszonyt. Rajta keresztül vele fogok gondoskodni rólad. És ugye mondtam, hogy Jézus is utal rá, amikor Jézus Názáretben felolvasta Ézsaiás próféta könyvéből az ő nagy küldetési igéjét, akkor Názáretben hát kicsit rosszul fogadták, meg akarták kövezni őt, elutasították, és akkor Jézus szembesítette őket két gondolattal, most ebből csak az egyiket olvasom, Lukács 4-ben találjuk ezt. Igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony élt Izraelben, amikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva. Úgyhogy az egész vidéken nagy éhínség volt, mégis azok közül egyikhez sem küldetett Illés, hanem csak a Szidón vidékén levő Sarepta egy özvegyasszonyához. Miért érdekes ez? Ugye ott a Jézust hitetlenül fogadó, elutasító, támadó magatartás közepette szembesít ezekkel Jézus. Illés idejében is hasonló volt, és nagy valószínűséggel a zsidók tudják, hogy mi volt a helyzet Illés idejében, mi volt a jellemző Akháb király uralkodása alatt a nép életében. Mennyi özvegyasszony lehetett? És hova küldi a prófétát Isten? Külföldre, bocsánat, idegenekhez, hogy gondoskodjon. És ebben az időszakban, nem tudjuk mikor, én úgy feltételezem, hogy valamikor már a vége felé, már mint az aszályos időszakra gondolok, annak a vége felé, történik egy tragédia. Halálosan megbetegszik az asszonynak a fia. Azt a részcímet adtam ennek a gondolatnak, az asszonyra nézve, hogy lelki út a felismerésen át a hitvallásig. Egy lelki útat jár meg az asszony. Bár nagyon érdekes, hogy már Istennek tetszett őt kiválasztani, tetszett rajta keresztül csodát elvégezni, tetszett neki, kedves volt, hogy a prófétát oda irányítsa. Mégis még valami tovább zajlott az életében. az örökkévalóság szempontjából halad ez az asszony előre a hitben és az Istennel való kapcsolatban. És ha az örökkévalóságból nézzük, testvérek, akkor mindig ez a kérdés, mit gondolok Istenről, mi a véleményem róla, minek tekintem az ő szavát. Ugye az utolsó mondat a lényeg, az asszony így felelt Illésnek, most már tudom, hogy te az Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Eljutott erre a felismerésre. Az Isten szentségét, nagyságát és az ő beszédének az igazságát elfogadja és megvallja, hogy ő ezt így érzi és így gondolja. Kedves testvérek, egy nagyon nagy üzenet van ebben így. Nagy a valószínűsége, hogy az életünkben nem azok a legjelentősebb dolgok, amiket látunk, amiket átélünk, amiket kézzelfoghatóan tapasztalunk, amit számokban mérni tudunk, amit anyagiakban értékelni lehet, vagy testileg, külsőleg tudjuk megmutatni. Az igazán lényeges dolgok a szívben történnek. És ezek a körülmények egyébként ehhez hozzájárulnak, ez a történetnek a nagy üzenete. Ahogy ennek az asszonynak az életében. Én eltöprengtem ezt az asszonyt így szemlélve a Biblián keresztül, hogy tudnám én őt példaképemnek tekinteni? Példaképe számomra ez az özvegyasszony. És ugye még mindig hadd idézzek fel a történetéből eseményeket. Ő lehet a bizalom példája. Mi is történt, amikor Illéssel találkozott? Éppen ott a aszályos földön fát szedegetett, gajakat szedegetett, és Illés megszólított, hogy mit csinálsz? Hát fát szedegetek, miért? Mit akarsz? Hát mert van egy marék lisztem, meg egy kis olaj a korsóba, elkészítem ezt, egy lepényt készítek, sütök belőle magamnak és a fiamnak, megesszük, és aztán, nagyon kemény dolgot mond, aztán meghalunk. Tehát ilyen a kilátás. Aztán meghalunk. És Illés azt mondja, hogy tégy úgy, ahogy most mondtad, csak az elkészített lepényt előbb hozd ide nekem. Nekem hozzá belőle. Aztán majd egyetek ti is. Hát nem tudom, egy marék lisztből, meg egy kis olajból mennyi, mekkora lepényt lehet csinálni. És az asszony így tesz. Úgy tett, ahogy ő mondta. Mármint Illés. Tehát a bizalomnak a példája, hogy kér tőle valamit egy idegen, és elkészíti, bár egy kis ígéret elhangzik, mert azt mondja az Isten, hogy a vékabeli liszt és a korsóbeli olaj nem fogy el. Na hát, ha van egy ígéret, akkor ezt elhiszem. Tehát ebben nagyszerű példa lehet az asszony. A megtartás és a megmaradás csodájának a példája is, és nem csak önmagára nézve, hanem még egy prófétára nézve is, tehát rajta keresztül folyamatosan, hát lehet, hogy soha nem ettek szalonnát meg kolbászt a lepényhez, de azt minden nap ették. Kicsit olyan pusztai vándorlásos állapot lehetett, nem manna volt, hanem minden nap az a kis kenyér, de az minden nap megvolt. Ő az, akire ugye már itt a történetben utaltam, felismeri az Isten szavának az értékét. Példa ez mind. Szeretnénk ilyenek lenni? Ennyire bízni Istenben, ennyire elfogadni az ígéreteit, ennyire kitartóan végrehajtani azt, amit kér. Igen, jó, ha ezt így látjuk. Beleillik ebbe a példa követésbe a megpróbáltatás. A tragédia. A élet nehézségek közül talán a legnagyobb, a gyermek halála. Hát ő se tervezte ezt be, és ő se gondolta, és ez látszik is a viselkedésén, de Isten így vezette és így irányította a folyamatokat. Egy kemény eszközhöz nyúl Isten, hogy tovább vigye. Abban a lelki folyamatban, amiben mozog ez az asszony, annyira félelmetes, ahogy Illést megszólítja. Mi bajod van velem, Isten embere? Mi bajod van velem? Ott tartja a gyermekét, nem lélegzik már. Mi bajod van velem? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre? És ez lett ugye a mai ige hirdetésnek a címe is. És megöld a fiam. Azért jöttél. Miről árulkodik ez a kérdés? Biztos, hogy nagyon mélyre lehetne ásni, nem fogok nagyon sok boncolgatást végezni felette, de nagyon nagy üzenete van, hogy végülis bármi is történik körülöttünk, velünk, a kapcsolatainkban, az mindig érint valahogy minket, de nem csak az a kérdés, hogy tényleg mit tudatosul bennünk a megérintettségben, hanem mit akar felszínre hozni. Azért jöttél, hogy eszembe juttasd a bűnömet? Ha történik valami, testvérek, ha átmegyünk valamin, az értünk történik. Minden esetben. Vagy legalábbis, lehet egy kicsit így alakítani, Isten minden helyzetet fel tud és akar használni, értünk, hogy abban minket változtasson és formáljon. Minden életeseményben, testvérek, érdemes magunkba nézni. Ahogy ez a kérdés így elhangzott, vagy elolvastam többször, eszembe jutott egy hétköznapi szituáció, hétköznapját találkoztam már vele, de szerintem mindenki hallott már ilyet. Amikor valaki valami nagyon nehéz élethelyzetet él át, lehet, hogy egy ilyen tragédiát, valakinek az elvesztését, valamilyen feldolgozhatatlannak tűnő problémát, és hallottam már ezt a kérdést, mit vétettem, hogy ezt kell átélnem. Ez nagyon érdekes. Mint egy önkéntelen kérdés. Mit vétettem? Mi a bűnöm, hogy ezt kell átélnem? Persze ez is nagyon elemzésre szoruló mondat, hogy ez egy tényleges bűntudat felébredés, tényleg egy valóságos önvizsgálat kérdése, vagy úgy, mint a zsidóknál gyakran volt, hogy inkább egy kulturális nyomás, hogy minden probléma mögött mit kell sejteni és keresni? Bűnt. Ugye klasszikus példa Jézus idejében a vakon született ember, és még a tanítványok is ezt kérdezik Jézust, hogy ki vétkezett, ő vagy a szülei? Mert ha valaki így van, ilyen fogyatékos állapotban biztos, hogy bűn van mögötte. Jobb barátai a tragédiában, mit akarnak kikényszeríteni Jobból? A bűnvallást. Tehát nagyon összetett ez a folyamat, de azért nem elvetendő, lehet mögötte valami. Akaratlanul is kiszalad belőlünk, emberekből, hogy mit vétettem. És ez, testvérek, rámutat arra, hogy mindig lehet olyan részlet, amit érdemes egy kicsit megvizsgálni. Majd még erre visszatérek. És hát az is üzenet belőle, hogy lehet egy nagyon nagyszerű eseménysorozat az életünkben, csomó pozitívum, csoda, válhatok egy különleges eszközzé Isten kezében, mint ez az asszony, de ez még nem jelenti azt, hogy tökéletes vagyok. Tehát ez azt mondja, egy nagy eszköz lett. És kiderül a gyermekének a elvesztése pillanatában, hogy mégis mi ébredt fel benne? Van még valami, lehet valami. Eszembe jutott a gazdag ifjú is. Mi kell ahhoz, hogy üdvözüljek? Tartsd meg a parancsolatot, rendben van, megtartottam. És még ő kérdezi, mi fogyatkozás van még bennem? Ebben van egy biztatás is, meg egy figyelmeztetés is, testvérek, nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten használni tudjon minket. De ha használ minket, szeretne minket a tökéletesedés útján vezetni. Különös ez, ahogy említettem, hogy ez a kérdés, mi eszembe akarod juttatni a bűnömet? Két igét hadd idézzek, ez a megértés segíti. Mármint olyan értelemben, hogy a életnehézségek és az önvizsgálat, az tényleg egy ilyen egymás mellé illeszthető vagy illesztendő páros lehet. Példabeszédek 20-30, zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Zúzódások, sebek, csapások megtisztítanak a gonoszságtól. Ugye felszínre hoznak, bevallást kényszerítenek, és bocsánatot nyerhet az ember. Péter első levele 4. részében pedig ezt olvassuk. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét. Aki szenved, elszakad a bűntől. Károli szerint megszűnik a bűntől. Nagyon nehéz elfogadni, de az élet nehézségei az a lelki fejlődésünk eszközeivé válhatnak. Zúzódások, sebek, test belsejében érzett csapások, szenvedések, ezek Isten eszközei lehetnek, hogy tisztítsanak bennünket. És én ugye ki tudom mondani, nem tudom ki tud társulni ehhez, hogy a tapasztalat is alátámasztja, hogy a békés, nyugodt, harmonikus, problémamentes élet az nem a hitben való erősödésnek a közege. Sajnos. Ott a lanyhulás, lazulás, rossz irányokba való haladás bontakozhat inkább ki. És hát mit kell látnunk akkor az egészben, testvérek, amikor Isten egy ilyen megpróbáltatást enged? Én sokáig nagyon nehezen tudtam ezt fogadni, mert csak a ilyen odavetett igazság, hogy azért van ez, mert Isten szeret. És ugye erre szokták mondani az emberek, hogy hát akkor ne szeressen. De ha mélyére nézünk, mert ő meg akar tisztítani, szentté akar tenni, az országába akar bevinni, el akar segíteni a célba, és tudja, hogy ezek még akadályok. Két példa is eszembe jutott, József, ószövetségi József. Ugye a testvérei eladták egy kereskedelmi karavánnak, Potifárhoz került, szolgált, majd börtönbe került, jó hosszú ideig börtönben volt, és a családja és a népe megmentője lett. Milyen irányba vitte Isten ahhoz, hogy lelkileg fejlődjön? A kis öntelt, magabiztos fiúból egy határozott, majdhogynem országvezetőt és nép megtartót faragjon? Hát próbákba, nehézségekbe. Mózes, aki 40 évig őrizte az apósa juhait, milyen lehetett napról napra, vagy nem tudom milyen formában legeltette a juhokat, csak ott állni, kísérni őket, figyelni őket. Nagyon elgondolkodtam az üzeneten. Azért jöttél, hogy eszembe juttasd bűnömet. Kedves testvérek, vigyázzunk. Én azt látom, hogy kétféle bűnre való emlékeztetés működik ma a világon. Kettő. A sátán is emlékeztet a bűnökre, de ő milyen bűnökre emlékeztet és miért? A sátán a megbánt, elrendezett bűnöket hozza fel újra és újra. És miért? Hogy vádoljon vele. Isten miért és milyen bűnökre emlékeztet, és miért? A még el nem rendezett bűnökre azért, hogy megbocsátást tudjon adni. Ahhoz kell a bocsánatkérés. Na, ez a két nagy különbség, ugye az 560-as évünkben benne van, énekünkben, hogy ő megvádol, mármint a sátán, a megbánt bűnökért. Ez az egyik emlékeztetés. És ilyenkor kérjük Isten segítségét, ha ebben vagyunk, hogy Uram, ezt már elrendeztem, ezért te már megbocsátottál, segíts, hogy ne kerítsen hatalmába emiatt a vád és a bűntudat. De ha az Isten emlékeztet olyan bűnre, ami még nincs elrendezve, akkor az azért van, mert Isten meg akar tartani, meg akar menteni. Kedves testvérek, egy utolsó kérdés. Akarunk-e Isten kezében formálódó eszközök lenni? Tehát ez nagyon érdekes. Az az eszköz, amit Isten használ, az még nincs kész. Már használható, de még nincs kész. Tehát ilyen szerszámmal még nem dolgoztunk. Tehát senki nem vesz a boltba félig kész szerszámot. Ugye? Csak ami kész van. Sőt, minőségit. Ugye? Isten meg olyan szerszámokat, eszközöket használ, amelyek még nincsenek kész. Tehát akarunk-e fejlődő, formálódó eszközök lenni az Isten kezében? Lássuk magunk előtt ezt a példát, mármint az özvegyasszony példáját, aki bízott, engedelmeskedett, kitartott, bűnt vallott és hitvallást tett. Amen.